Az olimpiai szereplésre pályázó sportolóknak minden nap vezetniük kell a dopping ellenőrzések adatait segítő EDEMS nevű online információs rendszert. Ennek működéséről Tiszeker Ágnessel, a Magyar Antidopping Csoport vezetőjével beszélgettünk.
Az EDEMS rendszer egy nemzetközi információs rendszer, ami azon kívül nyilván a legnagyobb figyelmet a holléti információ szolgáltatása kapja benne, de ezen kívül ugye számos egyéb információt is tartalmaz egy-egy sportolóra vonatkozóan. Például tartalmazza az összes doping ellenőrzését, a biológiai útlevél paramétereit, tartalmazza az esetleges gyógyászati mentesség engedély kérelmeit, tehát bármi, ami a doping ellenőrzés terén egy sportolóval történhet, vagy gyógyszerszedés, bármilyen egyéb olyan esemény, ami a doping ellenőrzéshez kapcsolható, ez mind az EDEMS rendszerbe a sportoló nevéhez és kódjához kapcsolódóan meg tud jelenni. Egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas kérdés, hogy ki férhet ezekhez az adatokhoz hozzá, mert ez viszont nagyon szigorúan szabályzott, és ez több szempontból is adatvédelmileg ellenőrzött. A több szempont az azt jelenti, hogy a vadának is van adatvédelmi auditja és előírás arra vonatkozóan, hogy hogyan kell ezeket az adatokat különösen kezelni és védeni, és a Magyar Adatvédelmi és Információszabadsághatóság is ellenőrzött minket, és auditálta ennek a rendszernek a használatát, tehát erre nagyon-nagyon vigyázunk, hogy itt minden maximálisan betartásra kerüljön, amit adatvédelmi szempontból szabály, illetve amire figyelni kell. A legizgalmasabb kérdés, azt gondolom talán a közvélemény szempontjából legalábbis az utóbbi időben ez nagy figyelmet kapott, a holléti információ szolgáltatása. Ezt nem minden sportolónak kell megtennie, azoknak kell holléti információt szolgáltatnia, akik vagy a nemzetközi nyilvántartott vizsgálati csoport tagjai. A nemzetközi nyilvántartott vizsgálati csoport tagja úgy lehet az ember, hogy a Nemzetközi Szövetsége a sportágnak kijelöli erre a helyre, vagy erre a tagságra. Különböző sportága válogatja, hogy jelöli ki, tehát hogy mi alapján, mi a válogatási elv. Például az úszóknál világranglista helyezés alapján választják ki, de vannak szövetségek, ahol mindig ugyanazokat választják ki az elért eredményeik alapján, valahol évente más. Általában úgy szokott zajlani, hogy év elején a Nemzetközi Szövetségek meghirdetik a nyilvántartott vizsgálati csoportjaiknak a névsorát, és akkor erről értesítést küldenek minden a sportolónak, mind a nemzeti doping ellenes szervezetnek, és akkor tudjuk, hogy ki az, aki ebbe a csoportba tartozik nemzetközi szinten. A nemzeti nyilvántartási csoport, annak a névsorát meg lehet tekinteni a Magyar Antidoping Csoportnak a honlapján, ez teljesen nyilvános, természetesen személyre szól, a értesítést küldünk a sportolónak, ha ebbe a körbe bekerül. Nálunk egy picit más a válogatási szempont, tehát mindenki a nemzeti válogatottnak tagja, aki nemzetközi szintű sportoló, aki bármilyen nemzetközi sporteseményen képviselheti Magyarországot, ők mind bekerülnek ebbe az úgynevezett nyilvántartott vizsgálati csoportba, és nekik kell holléti információt szolgáltatni.
Jelenleg nagyjából hányan szerepelnek ebben a nemzeti nyilvántartott csoportban?
Jelen pillanatban a Magyarországon nyilvántartott, nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoportnak 418 tagja van. Ennek nagy többségét az olimpiai kvótára jelentkezők, vagy már kvalifikáltaknak a köre teszi ki ennek a 418 embernek a nagy részét. Ennek a 418 embernek kell holléti információt szolgáltatnia Magyarországon. De hozzáteszem, és ezt azért nagyon érdemes megfontolni és tudomásul venni, hogy nem azt jelenti, hogy csak ezt a 418 embert lehet Magyarországon doping ellenőrizni. Tehát a doping ellenőrzésre kötelezettek köre teljesen független a holléti információra kötelezettek körétől. Magyarországon bárkit, bárhol, bármikor lehet doping ellenőrizni, aki versenyrendszerben sportol, aki egy magyar sportszövetség által igazolt módon annak a versenyrendszerében versenyez, illetve versenyengedéllyel rendelkezik. Tehát őket lehet ellenőrizni, és ennek egy jóval kisebb része az, akinek holléti információt kell szolgáltatnia.
Hogyan szokták a gyakorlatban a sportolók kitölteni a holléti információkat? Mikor, mennyivel előre, milyen gyakran változtatnak, általában milyen sávot szoktak megadni, van-e bármiféle látványos összefüggés?
A holnapi információt azt egy online rendszeren keresztül kell szolgáltatni. Eddig egy kétféle rendszerrel dolgoztunk, az egyik maga ez a nemzetközi információs rendszer, tehát az EDEMS rendszer volt, a másik pedig volt egy hazai magyar antidoping csoport által működtetett holléti információs rendszer. Egyébként ez tartalmilag gyakorlatilag megegyezett, de hát voltak mindenféle adatvédelmi aggályok eddig, és ezért nem lehetett a két rendszert összemosni és egy rendszerre alakítani, de most már örömmel jelenthetem, hogy mivel túl vagyunk ezen az adatvédelmi auditon, ezért a két rendszert lehetett egyesíteni. Tehát 2016. január 1-től már csak hivatalosan a nemzetközi információs rendszer, az EDEMS rendszer van. Az átállás idejére még két hónapig engedjük a sportolóknak, hogy aki még nem kapta meg a belépési kódját, esetleg nem tanulta meg még kellően használni az új rendszert, még használhatja a magyar rendszert, de aztán március 1-től már csak ez az egyetlen egy rendszer. Ez azért nagyon fontos, mert az olimpián kizárólag a rendszert lehet már használni. Ez egy online rendszer, internet hozzáférés kell hozzá, és innentől kezdve a sportolónak van egy egyedi belépési kódja, amit csak ő tud és ő használ. Ezt egyébként időnként meg is kell változtatnia, érdemes figyelnie, mert azért a rendszerben vannak olyan biztonsági pontok beépítve, hogy letiltja, hogyha olyasmit tapasztal, hogy idegen kézben van, vagy nem használják sokáig, akkor itt letiltja a rendszer, de természetesen akkor meg lehet újítani. Tehát a saját belépési kódjával belép, és a holléti információit így szolgáltatja, és itt kitölti. Gyakorlatilag 90 napra előre kell megadni a holléti információját. A 90 napot megelőzően már a figyelmeztetése kimennek, tehát ezeket mind megkapja e-mailben az általa megadott e-mail címre, ami azt jelenti, hogy már a tavalyi év december hónapjában megkapták a figyelmeztetést, hogy január-február-márciusra holléti információt szolgáltatni kell, többször mennek ki ezek a figyelmeztetők, e-mailek nehogy valaki elfelejtse. 90 napot kell előre megadni, de természetesen ebben a 90 napban bármikor egy változás vagy egy módosítás áll be, és módosításra van szükség, ez bármikor megteheti a sportoló, tehát bármikor belép és módosítja. Nyilván utólag nem lehet, de előre, akárha csak néhány órával korábban tudta meg a változást, akkor is megteheti ennek a módosítását. És esetleg olyan helyzet előfordulhat, hogy a doping ellenőr már elindult, már megkapta az utasítást, de közben módosult a sportolónak a holléti, ezért természetesen nem lehet büntetni a sportolót, és nem is büntetik, hanem figyelembe veszik, hogy még időben megtörtént a módosítás. Egyébként információt megadni, ugye az is egy tévhit, sokszor halljuk, hogy az egész életéről be kell számolni a sportolónak, a doping ellenőröknek szó sincs róla. Gyakorlatilag amit meg kell adnia a sportolónak, az az edzés helye, edzés ideje, az edzőtáboroknak a helye és ideje, a versenyeknek a helye és ideje, a versenyre való odautazás és a versenyről való elutazásnak a helye és ideje, hogy még szállodában, vagy hol lakik a versenyek ideje alatt, vagy ha külföldön tartózkodik, illetve ha van olyan nap, vagy van olyan időszak, amikor se nem versenyez, se nem edzőtáborban nincsen, se nem edzése nincsen esetleg, vagy pihen, vagy nyaral, akkor ezeken a napokon egy óra ráérési időt kell megadnia reggel 6 óra és este 11 óra között. Tehát szó sincs róla, hogy a teljes magánéletéről be kell számolnia, de minden nap rendelkezésre kell állni a minimum egy óra időtartamban.
A gyakorlatban ez úgy működik, hogy ezt az egy órát külön kéri a rendszer?
Külön kéri a rendszer, igen. Olyat is lehet csinálni, hogy ez az egy óra, ez hivatalosan azt jelenti, vagy az a definíciója, hogy ebben az egy órában úgy gondolja a sportoló, hogy ez a legalkalmasabb idő és hely a doping ellenőrzés elvégzésére. De hát, hogyha jönnének a doping ellenőrök, akkor ez az egy óra az, amikor az ő életében a legalkalmasabb, mert olyan helyen van, vagy olyan időpont, amikor rendelkezésre tud állni. A gyakorlat egyébként az az, hogy általában például a VADA az először megpróbálja nem ebben az egy órában ellenőrizni a sportolót, hanem edzésen, versenyen, vagy edzéshelyen. Ugye a VADA az csak versenyen kívüli ellenőrzéseket végez, tehát ha verseny, akkor az a versenyt megelőző napon, ha már a versenyszínhelyén tartózkodik, akkor történnek az ellenőrzés. Ha nem sikerül, vagy nincs ilyen információ megadva, akkor kell figyelembe venni ezt az egy órát, amit a sportoló úgy gondol, hogy a legalkalmasabb időpont. Ha valakit viszont nem versenyen és nem felkészülési időszakban, hanem kifejezetten pihenő időszakban szeretnének ellenőrizni, akkor ezt az egy órát veszik figyelembe, és akkor ebben az egy órában jelenik meg a doping ellenőr.
Csak példaként december 24-én, 25-én, 26-án, vagy mondjuk január 1-én is meg kell adni ezt az egy órát?
Így Így van, és az elméleti lehetőség meg is van arra, hogy a doping ellenőrök megjelenjenek. Nyilván ez egyébként egy senki számára részéről nem preferált időpont, hogy most december 24-én, 25-én ellenőrizzenek a sportolót, hogy bármilyen ilyen nagy ünnepen megjelenjenek a doping ellenőrök, de hozzáteszem, hogy a mi életünkben is volt már olyan, hogy sportoló, aki például indult a téli olimpián, és semmikor máskor nem tartózkodott Magyarországon, csak a karácsonyi ünnepeket átfogó időszakban, kénytelenek voltunk akkor ellenőrizni. Egyébként nagyon fegyelmezetten tudomásul vette. Természetesen hát ilyenkor azért az ember próbál olyan időpontot választani a napon belül, amikor hát lehetőleg még nem ünnepel a család, vagy még nem kezdődtek meg a családi események. De volt már ilyen, hogy 24-én kellett ellenőrizzük a sportolót, mert csak ekkor tartózkodott Magyarországon.
Mennyire történhet az meg, hogy egy sportoló megadja mondjuk az edzőjének, vagy a párjának, férjének, feleségének a kódot, és ő tölti ki helyette?
Kizárólag a sportoló felelős azért, hogy milyen adat kerül bele a holléti információjába, tehát neki kell elvinni a balhét, elnézést, hogy így mondom, hogyha valami nem stimmel, de láttam már olyat, hogy valaki családtag, esetleg a környezetében lévő segítő személyzet töltötte ki helyette, ezt megteheti, de akkor nagyon-nagyon oda kell figyelni. Tehát arra nem lehet hivatkozni, hogy egyébként a feleségem tölti helyettem, de nem tudta, hogy éppen merre járok, és ezért rosszul töltötte ki. Ezek nem szerencsések és nem elfogadható magyarázatok, nem is szoktak ezzel élni.
Mi történik akkor, hogyha valaki a határidő után sem tölti ki ezt a bizonyos Adams rendszerbeli elérhetőségét?
Tehát, hogyha a többszöri felszólítás ellenére sem adja meg valaki a holléti információját, akkor kap egy sárgalapos figyelmeztetést, vagy ha úgy tettük, egy fekete pontot, és ilyen fekete pontból 12 hónapon belül 3-at összegyűjteni, az nagyon nem szerencsés, mert az dopingvédséget alapozhat meg, és össze kell hívni a fegyelmi bizottságot, és a fegyelmi bizottságnak el kell döntenie, hogy történt-e dopingvédség, avagy sem, és hogyha megállapítják, akkor ugye el lehet tiltani a sportolót minimum 2 évre a sportbeli tevékenységétől. Tehát ezzel azért nagyon óvatosan kell bánni. Attól, mert valaki egyszer nem töltötte ki, ugye itt nem csak a nem töltés a probléma, hanem ha tölti, de nem jelenik meg, vagy nincs ott, amikor a doping ellenőr keresi, tehát ezt hívják sikertelen mintavételnek, ez is ugyanilyen fekete pontot von maga után. A nem töltés és a sikertelen mintavételből 3-at összeszedni 12 hónapon belül, 1 éven belül, az jelenthet dopingvédséget. Egy ilyen figyelmeztetés, ez semmiféle szankciót nem von maga után.
Gondolom az többször is előfordult már, hogy valaki 1 vagy 2 fekete pontot begyűjtött, de az elmúlt években itthon volt arra példa, hogy valaki miatt, ilyen ügy miatt, ilyen ügyben össze kelljen hívni a dopingfegyelmi bizottságot?
Igen, volt. Tehát az azért elő szokott fordulni, hogy egyet begyűjteni az azért nem is olyan ritka. A 2 az már azért, az már kevésbé, de olyanra is volt már példa, és 2 olyan eset volt, amikor valaki 3 ilyen fekete pontot gyűjtött be. Az egyik esetben végül is aztán a bizottság felmentette a sportolót, mert talált olyan elfogadható magyarázatot, ami miatt az egyik fekete pontját törölte, és akkor ugye így nem volt meg a 3, és ezért felmentették. Azóta sokkal rendesebben tölti a holléti információt, de a másik sportoló esetében történt eltiltás.
Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidoping csoport vezetőjét hallották. Már a véget ért az öt karika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.inforádió.hu oldalon keresztül. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Farkas Dávid.